Köszönöm szépen a felvezetőt, hogy minden bizottsági tagságomat sikerült kimasolázni az életrajzból. Amiről szeretnék beszélni, és el is kezdem a mondókámat, mert sok minden van, és nagyon érdekesen kapcsolódnak a tegnapi előadásokhoz, az Európai Levéltári Portál projekt, ami az európai levéltáraknak egy közös, az Európai Bizottság által támogatott és finanszírozott, lényegében európai szintű aggregátor programja. Erről a hét dologról szeretnék beszélni, tekintve, hogy a tavalyi konferencián is erről a témáról beszéltem, és ennek nem az az oka, hogy ez az egy dolog, ami levéltárban fejlesztés történik, hanem amikor megadtam azoknak a témáknak a listáját, amit én relevánsnak tartok idén elmondani a Múzeum Digit konferencián, akkor a szervezők ezt választották, és azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé jól kézzel nyúltak bele a választékba, mert tavaly óta ezen a területen rengeteg olyan dolog történt, ami nem csak számunkra, levéltárosok számára fontos és érdekes, hanem érdemes megosztani itt a többi közgyűjtemény munkatársával is. Elmúlt egy év, és azóta nem csak a portál maga fejlődött, hanem mi is végre hozzájárultunk jelentős tartalommal, és így azt gondolom, hogy elért ez az egész szolgáltatás egy olyan kritikus tömeget, ami szintén elhangzott a tegnapi előadások során, hogy immár ez mágnesként tudja vonzani a további adatgazdákat is. Nem szeretném azt sem elhallgatni, hogy mi is az elején többre vállalkoztunk, mint ami a végén sikerült, és nagyon sok mindent tanultunk ebből a fejlesztésből. És itt állunk most a projekt végén, hogy ezeket az elért eredményeket valahogy meg kellene őrizni, ami azt gondolom a legtöbb hasonló finanszírozású projektnek a legnagyobb kihívása. És szintén az előadás végén szeretnék pár gondolatot mondani, természetesen csak, hogyha lesz arra idő itt a nemzeti levéltári aggregációval kapcsolatban is. Tegnap ez néhány előadásban a másik közgyűjtemény területeken szintén szóba került. Tehát nagyon röviden, ez az Európai Levéltári Portál, ez két konkrét projekt fejlesztésének az eredménye, ami egymásra épült. Az első projekt az 2009-ben kezdődött, egy sokkal kevesebb résztvevőből, sokkal korlátozottabb résztvevői körrel, kevesebb adat került bele és kevesebb pénz is volt rá. Viszont ennek nagyon jól sikerült, és ez adta az indítatást a résztvevőknek, és az Európai Bizottság számára pedig a biztosítékot arra, hogy érdemes ráépíteni egy következő, egy ráépülő projektet, érdemes megfinanszírozni ennek a további fejlesztését és kiszélesítését. Nem szeretnék abban a hibába esni, hogy elmondom azt, hogy mik voltak a célok, milyen fáradtságosan dolgoztunk, és a végén aztán semmit nem látnak abból, hogy mi az, ami megvalósult, úgyhogy szeretném megmutatni először is, hogy mi ez az Európai Levéltári Portál. Ami így néz ki, és talán az első dolog, ami feltűnhet, ami talán természetesnek hat, de azért mégsem az, hogy ez magyar nyelven van. Legalábbis többnyire, de erre is van magyarázatom. Itt ez a kis rész, ez a legutóbbi szeptemberi revíznek a változtatása. Magát a dinamikusan változott tartalmat meg nem is tervezzük lefordítani, mert a hírek, illetve azok a kiemelt dokumentumok, amelyeket két hetente rak fel ez a közösség, az lényegében követhetetlen a fordításban, és tekintve, hogy ezek aktuális adatok, az ezekről való kommunikációt inkább hírlevelekben tudjuk a magyar közönséghez eljuttatni. Minden egyéb tartalom viszont, mint ahogy a felület is, teljesen magyar nyelvű, hogy még pontosabb legyek, a Európai Unió valamennyi tagállamának hivatalos nyelvein elérhető, ami jelenleg 23 nyelv közötti választást tesz lehetővé, beleértve a máltait, a portugált, a hollandot, és természetesen a nagyobb világnyelveket is. A másik dolog, amit meg szeretnék mutatni, ezek a kiemelt iratok, amiben nagyon jól vagyunk reprezentálva, mert a 13 eddig felrakott anyag közül kettő az magyar vonatkozású, egészen konkrétan a mi gyűjteményünkbe tartozik. Sikerült a kollégáimnak a egyetlen magyar alapítású lovagrendnek a alapító dokumentumát, ez egy nagyon szép anyag, ez a sárkányrendnek az iratai fölrakni, illetve a másik az egy fontos aktualitás volt, ez a pán-európai pikniknek a dokumentumait. Közösen válogattuk ki a magyar és a német levéltár gyűjteményéből, és egy olyan anyagot tudtunk felrakni, ami a két országnak a addig nehezen hozzáférhető dokumentumain keresztül egyszerre tudta bemutatni ezt a történelmi eseményt, ami azért egy kicsit kiemelte ennek a vállalkozásnak az európai jelentőségét. Itt ugye konkrétan ez a határnyitáshoz kapcsolódott ez a dokumentum, tehát azért egy kicsit politikai kontextusba tudta helyezni ezt az egész vállalkozást. Természetesen van egy egymezős kereső, ami nyilvánvalóan minden hasonló vállalkozással szemben elvárás, hogy egy Google-szerű keresőn keresztül lehessen hozzáférni az összes lehetséges tartalomhoz. Ha beírom azt, hogy Magyar Nemzeti Múzeum, 122 találatot ad ki, meghatározóan természetesen, nem meghatározóan, kizárólagosan a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményéből Magyarországon egyedül a Magyar Nemzeti Levéltár adott tartalmat a Európai Levéltári Portálhoz, és hát látható, hogy a keresést szokásos keresési opciók támogatják, ezek közül én a fazettás keresést szeretném kiemelni, ami a legjobb szűrője ennek a Európai Levéltári Portálnak, és hogyha valamit látni akarunk, akkor érdemes azokra a leírási egységekre koncentrálni, ahol van valami konkrét kép is. És ebből az első találat, remélem meg is fog jelenni szépen, az a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött királyi könyvekből az egyik találat, ami a Magyar Nemzeti Múzeumhoz és a Országos Széchenyi Könyvtárhoz is kapcsolódik. Tudnélik, ezeknek az intézményeknek az alapító levele. 1802-ben ugyanis Első Ferenc császár egy király dekrétben adta ki az intézményeknek az alapítását, és ezt a királyi könyvekbe, ahol az összes ilyen adománylevelet bejegyezték, ezt az intézkedést is bejegyezték. Na, szóval így néz ki, és most akkor visszatérnék ahhoz, hogy mi volt az alap elgondolás, és hogy sikerült ezt megvalósítani. Igen, ez volt a rövidnek szánt ismertetés. Azt gondolom, hogy azért van nagy jövője ennek a kezdeményezésnek, mert nagyon erős alapokon nyugszik. Egyrészt a szervezeti háttere az nagyon erős. 2004-ben, amikor mi beléptünk, csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az Európai Bizottság készített egy jelentést a levéltárakról, és ez a jelentés ez tartalmazott 5 kifejezett célt, amit megvalósítani javasolt az európai levéltáraknak. Az 5 cél közül az egyik az, hogy létre kell hozni egy európai közös levéltári portált. Ez a célkitűzés, ez különböző direktívákban is testet öltött, ezért elég komoly szabályozási lendület van amögött, hogy a levéltárak ezt véghez vigyék. 3 évente erről a jelentésről rendszeresen riportolunk az Európai Bizottságnak, és hát a másik fontos dolog, hogy sikerült ehhez ugye projektfinanszírozást is találni, tehát folyamatosan van egy olyan elvárás a bizottság felől, hogy ezt a haladjunk előre ebben az európai szintű agregátorban. A másik dolog, ami szervezetileg erősíti ezt az egészet, hogy egy nagyon masszív országmenedzseri és intézménymenedzseri hálózatra épül fel az adatszolgáltatás, tehát minden országnak a nemzeti levéltári agregátor az az országmenedzsere, aki az intézménymenedzseri hozzáféréseket osztja, és tartja kontroll alatt, hogy hát mindenféle vandál akciók ne történhessenek a szervezetben. És abban is szerencsénk volt, hogy egy ausztriai központú társadalmi szervezet, egy fajta egyesület a levéltáraknak szintén az ő lendületével és a tapasztalatával nagyon sok mindent hozzátette ez a vállalkozáshoz. A másik erős pillér az a szabványok, a Nemzetközi Levéltári Tanács szabványait ez a közösség konkrét adatcsere szabványokba öltötte, és ezt valamennyi résztvevő magáévá tette, elsajátította, és tudja használni ezeket, tehát ez az európai szintű szabványosítás, hát azt hiszem, hogy nem kell ezt különösebben részletezni, mennyire fontos. Az alappillére természetesen a többszintű levéltári leírásnak az adatcsere szabványa, ami az EAD szabványnak egy európai subsetje, és valóban hasonló elven leegyszerűsítve az eredeti bonyolult szabvány épülnek fel. A névterekre vonatkozó, a levéltári intézményekre vonatkozó és a csomagszabványok is. Másik fontos dolog, amiről tegnap szintén szó volt, ez az interoperabilitás, ami két oldalról nagyon erősebben ebben az Európai Levéltári Portálban. Egyrészt az intézmények felől az Európai Levéltári Portál felé a mondott szabványokon alapuló rugalmas eszközökkel sikerült ezt megvalósítani. Van egy olyan data preparation tool, amit készített az Európai Levéltári Portál, ami a ténylegesen létező nagy intézményi szoftverekből, adattípusokból képes APEAD formátumban csinálni outputot, és ez aztán könnyen föltölthető az Európai Levéltári Portálra. Ez ráadásul egy flexibilis eszköz, tehát további konvertereket, útvonalakat építhet maga az adatgazda hozzá, tehát ez nagyon rugalmas eszköz. Többek között így tudtuk megvalósítani azt, hogy a mandának adatot szolgáltassunk, mert alapban az Európai Levéltári Portál maga további természetesen aggregátorként az Európának felé adatokat, de ezzel a Data Preparation Tool-lal, ami levéltári formátumunkból közvetlenül is tudtunk csinálni EDM formátumot, és így tudtunk például adatot szolgáltatni a mandának. Tehát ez egy nagyon jó eszköz. És itt a második pont, amiről az előbb beszéltem, hogy az Európai Levéltári Portál a Európának felé közvetlenül szolgáltat adatot, eredetileg a SEIZI szabványon keresztül, aztán most ezerre dolgoznak a munkatársak azon, hogy a kiterjesztett formátumú EDM konverziót is megvalósítsák, ez azért eléggé nehézkes. És ami nekünk, magyaroknak nagyon szokatlan volt, hogy igen, rengeteg energiát fordított a projekt a végfelhasználó értékelésekre. Februárban volt egy release a portálnak, és most szeptemberben, de itt látható, nem megyek bele részletesen, de nagyon értékes, vagy nagyon részletes célcsoportinterjúk, használati tesztek, kérdőívek jutottak el a végfelhasználóhoz, és a változtatásokat ez alapján csinálták meg. Az elmúlt egy évben hihetetlen mértékben nőtt a portálnak a tartalma, vagy a portálon keresztül elérhető levéltári anyagnak a mennyisége. A 10 millió körüli tavalyi mennyiséghez képest most 65 millió konkrét irat érhető el. Nehéz igazából statisztikát mondani erről, mert vannak, tehát tekintve, hogy maga az irat az a adatgazdának a szolgáltatásán keresztül, a szolgáltatásához viszi el a felhasználót. Van, ahol ugye ott egy iratot tekintenek egy statisztikai egységnek, ami akár több száz oldalból is állhat, van pedig, ahol ezt egy-egy oldal képvisel egy-egy fájlt. De legalább 65 millió anyag érhető el, és hát hasonló ütemben bővült nyilvánvalóan ezzel összefüggésben a felhasználóknak a köre. Tegnap Tóvári Judit előadásában mi is kilettünk kapva a középkori Magyarország oklevéltár szolgáltatásával kapcsolatban. Itt azért hadd jegyezzem meg, hogy egy markáns különbség azért van a Európeána típusú szolgáltatások és a levéltári szolgáltatások felhasználói köre között jó barátunk, a Google Analytica megmutatja, hogy azért a levéltári felhasználók sokkal inkább kutatni jönnek ezekre a honlapokra. Nem fordulnak gyorsan vissza, sok időt töltenek el, sok oldalt néznek meg. Az adatbázisok online szolgáltatásunknak, vagy a középkori Magyarország oklevél adatbázisának az átlagos felhasználó ideje 10 perc, amit eltöltenek, de nagyon sok felhasználó órákat töltött kutatással. Tehát nem megszemlélni jönnek az oldalt, hanem valóban kutatnak rajta. Itt is látható, hogy a visszafordulási arány igen alacsony ezen a szájton. A mostani szeptemberi release-nek az újdonságai elsősorban a névtér integráció volt, ez nálunk APE, EAC, CPF formátumban való adatcserét jelent. Ezeket szerkeszthetik a levéltárosok, a fájlokat menedzselhetik, és természetesen ezek a névtérállományok megjelennek a dashboardon, tehát a feltöltő felületen és a portálon is. Új keresési opciók jelentek meg, és fejlesztettek a fejlesztők egy kis levéltári kereső widgetet is, ami bármilyen honlapra illeszthető. Ez tényleg nagyon látványos, hogyha valamelyik intézmény ezt felrakja, ezt a kis keresőt a honlapjára. Mi magunk is sikeresen töltöttünk fel adatot a tavaszi időszak folyamán, úgyhogy valamennyi levéltári intézmény elérhető a leírási adataival. Az Európai Levéltári Portálon egyben föltöltöttük a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának a teljes nyilvántartását, és konkrétan 1313 darab segédletben összesen majdnem 320 ezer képet. És mint említettem, két ilyen kiemelt dokumentummal is hozzájárultunk még az Európai Levéltári Portál kommunikációjához. Ennek köszönhetően most eléggé szépen elmozdult a térkép mérlege, vagy az egyensúly ebbe a kelet-európai magyar irányba. Ezt azt hiszem, hogy mindannyian magyarok, levéltárosok egyaránt büszként nézzük ezt a térképet. Természetesen nekünk is volt egy csomó próbálkozásunk, mire sikerült elhelyezni Magyarországot a Google térképen. Az első kísérletre sajnos a földrajzi szélességet és a hosszúságot sikerült fölcserélnünk, és ugye a Szahara közepén találtuk az országos levéltárat. Azért szerencsére a levéltári elszigeteltség nem ennyire súlyos. A dolog lényege az, hogy ez működik. És ez a működés, ez egyre inkább vonza az újabb partnereket, az újabb csatlakozni kívánókat, úgyhogy az eredeti 13 országból most már 35 ország, aki részt vesz ebben a projektben, 710 levéltárral. Nem mindegyiknek van kereshető tartalma. Az Európai Bizottság arra is nagy hangsúlyt helyez, hogy maguk a levéltárak egyáltalán meg lehessen őket közelíteni. A transzparenciának és a demokratikus üzenetnek ez egy fontos elvárása. A statisztikákat nem olvasom fel. A lényeg az, hogy már Európán kívülről is nagyon sok jelentkezőnk van. A volt szovjet tagköztársaságok, Grúzia, Kazasztán, de Törökország is itt van az Európai Uniónak a küszöbén. Nem sikerült minden úgy, ahogy elterveztük. Itt látható a piros vonallal, ahogy kellett volna gyarapodnia ennek a tartalomnak. A kék vonal reprezentálja azt, hogy ténylegesen gyarapodtunk, viszont az Európai Bizottság látta, hogy ezért jó irányba megy ez az egész, és ezért sikerült elérni egy 10 hónapos hosszabbítást. Valójában nem teljesen lett volna erre szükség az adatok miatt. De azzal, hogy ezt sikerült elérnünk, azzal hát még további lehetőségeket tudtunk elérni a fejlesztésben. És hát kapirgáltuk a Web2-nek a lehetőségeit. Nem állítom, hogy itt a levéltári portál áttörést ért el, és... Na, csönd. hogy a levéltári portál itt áttörést ért volna el, és hát vannak problémák az Európeana interoperabilitással is, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek leginkább az Európeana problémái, amik persze közös problémák is. Az Európeana nincs felkészülve arra, hogy ilyen hierarchikus tartalmakat, ilyen erősen hierarchikus tartalmakat, mint a levéltári tartalom befogadjon, és ezért ezeknek a anyagoknak a publikációja az nagyon nehézkes. A fenntartásról tényleg ezek már az utolsó szlájdok, ígérem. Megalapítottuk, célja volt a projektnek, hogy megalapítsuk az Európai Portál Alapítványt, és ez október 27-én az 5 leglelkesebb ország és leggazdagabb országnak a összefogásával meg is valósult, de valójában az sikerült elérnünk, hogy a kicsik előtt is nyitva hagyják ezt a kaput, és a valami minimális tagdíj mellett a legnagyobbak hozzájárulásával ez egészen biztosan fenntartható lesz. Legalábbis a jövő évre például a 200 ezer eurós működési költségnek a felét a holland kormány állja. Maga a központja ennek az Európai Levéltári Portál Alapítványnak és Hágában lesz, közvetlenül az Európeana irodája mellett. További terveink néhány feliratban, nem beszélek róla részletesebben, viszont nagyon sok mindent sikerült nekünk, magyaroknak hozzátenni ehhez az Európai Levéltári Portálhoz, és ennek kompenzálásaképpen, vagy ennek köszönetképpen mi rendezhetjük meg a portál projektjének a záró rendezvényét jövő szeptemberben itt Budapesten. Hát erről már nem fogok tudni beszélni.
Még egy percet kapsz. Hogy van a magyar nemnek kerek, hogy a múzeumi portáról részletet a regány szóval, hogy nagyon részletesen hallottunk egy kicsit a mondatfényéről, és akkor szívesen hallanak egy pár szót, tényleg maximum egy percet a regány szóval, és akkor ugye hallottuk a Dolszkát is,
nagyon szépen köszönöm, és az egy percet igyekszem is tartani. Ténylegesen nincsenek jó tapasztalataink a nemzeti levéltári aggregációval, az erre való törekvések mindig töredékesek maradtak. Mi 2005-ben már az e-archívum fejlesztése során is egy teljesen központosított struktúrát szerettünk volna megvalósítani. A kisebb levéltáraknak az ellenállását azonban nem sikerült keresztül törni, ez megismétlődött a későbbiekben is, és hát a fenntartónk sem olyan technológiai és szervezeti megoldásokat támogatott, amelyek mentén ezek megvalósíthatók voltak, tehát az archív portál sem teljes ebben a tekintetben. A 10/2002-es módosítása volt most napirenden, ami előírja azt a tervek szerint, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárnak minden kisebb levéltárnak át kell, hogy adja a nyilvántartását. Ezen a ponton ez megvalósítható, viszont én azt a költői kérdést akartam feltenni az előadásnak a végén, hogy vajon mennyire kell egy súlyozott fejlesztéssel törekedni arra, hogy egy ilyen nemzeti aggregátor funkció megvalósuljon, mert ténylegesen az Európai Levéltári Portál el tudja látni ezt a feladatot, teljes nyelvi támogatással és lokalizációs modulral rendelkezik, erős és fenntartott szabványokkal, stabil fejlesztési és értékelési módszertannal, közvetlen konverziós eszközöket kifelé és befelé, és állandó útmutatókat és tréningekkel. Tehát érdekes lenne megfontolni azt, hogy vajon mennyire tudnánk betagozódni egy ilyen szolgáltatásba, és így ellátni azokat a funkciókat, amelyek egy nemzeti levéltári aggregátorral szemben elvárható. Köszönöm szépen a figyelmet!